azt a részét, amelyik gondolkodik, a feleségemet meg engem. És hát elhatároztuk, hogy egy rövid koszorút után hazajövünk egyből, és hát végigmegyek egy ilyen kivizsgáláson. És hát nagyon érdekes volt, betettek egy ilyen MR vizsgálatra, benyomtak, hát nem tudom, hogy aki látott hasonlót. Nem fájdalmas, csak nagyon kényelmetlen. És hát ahogy ott egy fél órán át feküdtem ebbe a gépbe, és közben szkenneltek, meg mindenféle ilyen hangokat lehetett hallani, mintha az ember egy mosógépben lenne. Hát úgy átgondoltam az egész életemet. Gondolkodtam, hogy jó, hogyha most nincsen tovább. Hogyha valami olyasmit mutatnak ki, és ez egy hosszú procedúra lesz, tehát hogy mi mindennel jár ez együtt, mi van, hogyha az Úr elé kell állnom hamarosan. És hát ez alatt a fél óra alatt gyakorlatilag minden úgy végigment bennem. Nagyon sokat imádkoztam ez alatt az idő alatt, és hát az Úr kezébe tettem az életemet. Aztán jött egy ilyen ige a 118. Zsoltárból, hogy nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr nagy tetteit. Úgyhogy hát még csináltak ilyen szövettani vizsgálatot is, és hát hálaadással mondom az Úr előtt nektek is, hogy végül is minden lelet negatív lett, és igazából nem kell tovább menni vele. Azt mondták, hogy ha nagyon nem változik, akkor ez így elmegy. És fizioterápiával, meg masszázsal. Úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ilyen módon is megdicsőítette magát. Na de amiről én szeretnék nektek beszélni, az a Márk Evangélium 9. fejezetében van megírva. A 30. verstől olvasom. Onnan elindulva keresztül mentek Galileán, de nem akarta, hogy felismerje őt valaki, mert tanítani akarta a tanítványait. Arról beszélt nekik, hogy az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, 3 nap múlva feltámad. Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek őt megkérdezni. Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgája. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelte, majd ezt mondta nekik: aki az én kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem küldött. Eddig. Jézus nagyon-nagyon sokan követték. Mint ahogy ma is nagyon sokan követik Jézust, és különböző okokból, különböző indokokkal, tehát ha tíz keresztényt megkérdeznénk, hogy miért keresztény, miben hisz, mi a hitének a lényege, akkor valószínűleg nagyon sok különböző választ kapnánk. Ez a 12 ember, aki Jézus után ment, ezek azért mentek Jézus után, mert szerettek volna részesülni az ő természetébe. Azért ment ez a 12 ember, meg még nagyobb sokaság, sokszor egész hatalmas tömegek Jézussal, mert megértették, hogy Jézusnál van az életnek az értelme. Jézusnál van az örök életnek a beszéde, ahogy Péter mondja, és ez volt az, aminek ki akarták szolgáltatni magukat. Hogy minél többet legyenek az Úr Jézusnak a jelenlétébe, minél jobban részesüljenek az ő tanításaiban, az ő személyes példájában, egyre inkább részesüljenek az ő természetében. És természetesen voltak nekik még hibáik, ahogy ebbe a történetbe is azt látjuk, hogy a testi gondolkodás elég jól előjött, amikor az volt a kérdés, hogy ki a nagyobb közöttünk. De mindeneket együtt véve ezek az emberek kiszolgáltatták magukat Jézus Krisztusnak a jelenlétének. Kiszolgáltatták magukat, hogy mint mester őket, mint tanítványokat tanítványozza, és hogy az életük megváltozzon. És állandóan, amikor volt egy nehézség, vagy egy probléma, vagy egy hiba, vagy bűn az életükbe, akkor kiigazíthatóak voltak. Akkor Jézus tudott velük beszélni, és ezeket az embereket az különböztette meg a koruknak a többi emberétől, hogy ők Jézus által kilettek igazítva. Helyre lettek ragva, helyre lettek állítva, és ilyen módon különböztek ettől a világtól. Jézus volt a mester, ők voltak a tanítványai. És mi is keresztények vagyunk, mi is hívő embereknek valljuk magunkat. Miért követ egy Jézust? Mi a célja annak, hogy te Jézus követője lettél? Csatlakoztál egy egyházhoz, csatlakoztál egy tradícióhoz. Mi hozott téged Jézushoz? Tehát ha most úgy őszintén belegondolnál abban, hogy jó keresztény vagyok, vagy annak mondom magamat, vagy annak mondanak az emberek, mégis mi vont engem oda Jézus Krisztushoz? És én szeretném, hogyha mindnyájatoknak az lenne a válasz, hogy szeretnék részesülni Jézus Krisztusnak a természetéből. A Róma levél 8. fejezetben az van megírva, hogy akiket elhívott, azokat hasonlóvá teszi az Istennek a fiához. Tehát Isten bennünket, embereket azért választott ki ebből a világból itt Szombathelyen, vagy bárhol, ahol élünk, mert hogy azt akarja, hogy hasonlóak legyünk az ő fiához. A Jézusnak a tanítványsága, ez erről szól. Hasonlóvá válni Jézus Krisztushoz. Nem felvenni egy vallást, vagy valami szokásokat, és akkor eljárni, és gyakorlatilag nem tudom az egésznek az értelmét, a lényegét, hanem egy személyes kapcsolat Jézus Krisztussal, amiben átformálódik az életünk. Hát a Biblia használ ilyen képet, hogy amikor a fazekas formálja az agyagot, ugyanígy formál bennünket is Isten. Amilyenné akarja a fazekas, olyan lesz az edény. Amilyenné akar bennünket Isten formálni, azt kell megengedni neki, hogy olyan legyen az életünk, hogy olyanná váljunk mi is, és tényleg együtt, hogy el tudjuk mondani Péterrel, hogy Uram, nincs hova mennénk. Nincs hova mehetnénk. Hát még ha mindenki el is hagy téged, nekünk már nincs hova menni. A hidakat felégettük magunk mögött. Nekünk csak előrefele van. A kereszt felé. Nekünk csak előrefele van Jézus még mélyebb megismerése. És amikor én tehát átéltem ezeket az érdekes dolgokat itt a kórházban, akkor még jobban egy ilyen elkötelezettség jött a szívembe, hogy a tőlem telhető legtöbbet meg akarom tenni Jézusért, az ő nagyságáért. Hogy amíg ezen a földön élek, és Isten tudja, mennyi időnk van még egyenként mindnyájunknak, de hozni egy döntést, egy elkötelezettséget, hogy a tőlem telhető legtöbbet mostantól kezdve megteszem az Úrért. Hogy nem magamnak élek, nem a karrieremnek élek, nem annak élek, hogy ezt vagy azt gyűjtsek, földi javakat, vagy földi elismertséget, hanem késznek lenni, akár a világ bolondjává válni Jézusért. És nekem a kedvenc történetem, amikor az a gazdag ifjú odajöjj Jézushoz, múltkor talán erről prédikáltam itt ebbe a gyülekezetbe, hogy mekkora lehetőséget elmulasztott ez a fiatalember. Hogy nem akárki kérte őt, hogy adjon el mindent, legyen mennyei java, mennyei gazdagság, és aztán jöjjön vissza és kövesse Jézust. Szóval nem szabad, hogy mi ne éljünk ezzel a lehetőséggel. És itt ma Magyarországon, Szombathelyen szükség van teljesen elkötelezett hívő emberekre, akik bemutatják ennek a világnak, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Hogy nem egy kereszt a nyakamon, hogy nem egy vasárnapi mise, vagy egy Isten tisztelet, annyira meg van terhelve ez a vidék is a vallásossággal, hanem egy teljes odaszánás az Istennek a munkájára, az Istennek a céljaira. Az a szó, hogy keresztény, a Krisztiánosz, az azt jelenti, hogy kis Krisztus. És az annak idején egy gúny szó volt. Arra használták, hogy hát ezek meg csak olyanok, mint az a názáreti Jézus. Úgy viselkednek, úgy gondolkodnak, kiköpött olyanok, mint a Jézus volt. Tudják-e használni ránk? Azt mondja, hogy bárcsak méltókká válnátok erre a szép névre. Amit a világ gúnynak szánt, az nekünk kiváltság. Hogy Jézus Krisztusnak a követői lehetünk. És aztán hát ebben a történetben, hogyha olvassuk tovább, Jézus félre vonja a tanítványait azért, mert mélyebb dolgokra akarja őket tanítani. És volt ilyen többször Jézus szolgálatában, 3-szor félre vonja őket azért, hogy az ő haláláról, az eltemetéséről és az ő feltámadásáról beszéljen nekik, és minden egyes alkalommal valahogy bele van írva a Bibliába, hogy ők nem értették. Féltek megkérdezni. Nem értették, egy másik helyen el volt rejtve még a szemeik előtt, vagy másik helyen meg volt keményedve még a szívük. Tehát vannak olyan részei a Szentírásnak, amit megkeményedett szívvel nem tudunk megérteni. És a tanítványoknál is voltak ilyen tanításai Jézusnak, amikor egyszerűen nem értettek belőle egy kukkot se. Volt, amikor felháborodtak Jézusnak a tanításain, volt, amikor megbotránkoztak, nem a 12, de a nagy többség, és akkor sokan el is hagyták őt. Hát amikor a testéről, meg a véréről beszélt, akkor nagyon megritkult Jézus követőinek a száma. Aztán volt olyan is, amikor félreértették Jézust. Amikor a farizeusoknak a kovászáról beszélt, a tanítványok meg elkezdtek arról beszélni, hogy nincsen kenyerük. Tehát Jézus nem mindig lehetett érteni. És Jézust ma sem mindig értjük. Néha félreértjük, néha megbotránkozunk benne. Mindez azért van, mert még nem kész a szívünk Jézus teljes meghallására. Ahhoz, hogy megértsünk minden mélységét annak, amit Jézus mond. Van egy ige a Bibliában, ez az 1 Korintus 3-ban van megírva. Itt Pál apostol a Krisztusban való kiskorúságról beszél, és én szeretném is, hogyha odalapoznánk, mert egy néhány gondolatot erről én el szeretnék mondani nektek. Tehát Pál első levele a korintusiakhoz, 3. fejezet első néhány versét olvasom. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e? És nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik azt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósi, akkor nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós? És ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, ahogyan megadta neki az Úr. Egy nagyon, nagyon érdekes része ez a Bibliának. Pál apostol arról beszél, hogy ti Krisztusban kiskorúak vagytok. Én arra gondoltam először, hogy milyen csodálatos Krisztusban már kiskorúnak lenni. Hogy nem a világban vagyok nagykorú, meg nem a világban vagyok akármi, hanem már ezen az oldalon vagyok. Jézusé vagyok, és a győztesnek az oldalán állok. De itt Pál azt mondja, hogy nagyon jó dolog Krisztusba beleszületni, nagyon jó dolog a tejnek az italával tápláltatni, de kell, hogy ne ragadjon le az életünk ezen a szinten. Kell, hogy elkezdjünk növekedni. Egy jó dolog, halleluja azért, hogy megtértél. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert átjöttél az Istennek az oldalára. De nem szabad, hogy megelégedjél egy felszínes keresztény élettel. Egy vasárnapi vagy szerdai gyülekezetbe járással kell, hogy Krisztusban éretté váljál. Kell, hogy húst tegyél. Most lelki értelemben húst tegyél. Olyan módon táplálkozzál az Isten igéjéből, és olyan módon kezdjél el szolgálni, ahogy egy Krisztusban férfihoz illik. És nem mint egy gyermekhez. Hát mindnyájunknak, nagy többségnek vannak gyermekei. Tudjuk, hogy egy gyermek miről gondolkodik, tudjuk, hogy hogyan viselkedik sokszor, tudjuk, hogy néha kibírhatatlan, kiállhatatlan, a játékát nem adja oda a testvérének. Sokszor keresztények ilyenek vagyunk, sajnos. Mint ahogy itt a tanítványok is ilyenek voltak, lélekben kiskorúak voltak még, mert az volt a legfőbb gondjuk, hogy ki a legnagyobb közöttük. És ebből az állapotból nekünk fel kell nőnünk. A zsidó levél azt mondja, hogy mostanra már tanítókká kellett volna válnotok. És még mindig arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek a kezdő elemeire tanítson benneteket valaki, mint akiknek tejre és nem kemény eledelre van szükségük. Szóval nagyon sokan az egyházban parkoló pályán vannak. És én szeretnélek bátorítani, egy kicsit úgy, hogy felbátorítani benneteket, hogyha így érzitek, hogy valahol megragadt a hívő életetek, hogy valahol parkoló pályára kerültetek, akkor szálljátok oda újra magatokat az Úrnak. Mert Isten azt várja tőlünk, hogy Krisztusban felnőjünk, érett férfiúi korra felnőjünk, hogy Isten Jézus tudjon ránk terheket rakni, hogy tudjon ránk feladatokat bízni, szolgálatokat bízni. Itt van egy elveszett világ körülöttünk, a mi feladatunk, hogy elérjük őket. Gyenge, önmagukban, az Úrban nem biztos keresztényeket Isten nem tud használni. Kell, hogy felnőjünk, és tudjuk használni Istennek a fegyvereit, kell, hogy felnőjünk, és tudjuk használni a kegyelmet, és helyesen hasogatni az igazságnak a beszédét is. Bármilyen helyzetben, egy családi beszélgetésben, egy utcai evangelizációban, vagy sátras evangelizációban, a munkahelyeden, ahol éppen vagy, ahol Isten helyezett, kell, hogy eljöjjön ez az érettség az életedbe, felelősség az emberekért, felelősség önmagadért is, felelősség Isten előtt. És azt mondja itt Pál, hogy a lelki kiskorúságnak a jele az irigység, a viszálykodás, ami nem méltó. Krisztus nem volt irigy, és Krisztus nem viszálykodott. És sajnos keresztények, az egyházak nagyon-nagyon értik ezeket a viszálykodásokat. Keresztények, nagyon sokszor tudunk beszélni sok minden másról, mint az egy szükséges dologról. Nagyon el tudjuk magyarázni, hogy miért a mi gyülekezetünk a legjobb, miért a mi felekezetünknek a hitelvei a legjobbak, én Pálé vagyok, ó, én meg egy Spurgeon tanításain nőttem fel, de ebből a lelki kiskorúságból is fel kell növekednünk, és a különböző gyülekezetekben, felekezetekben levő testvéreinket testvérnek kell elfogadni, vagy Vas megyébe esetleg testvérnek kell elfogadni, azért, mert ők ugyanazt élték át, ugyanaz a Jézus az Uruk, és nagyon érdekesen munkálkodik a mi életünkben is. Az elmúlt 5 hónapban Beregszászon a református közösségben épültünk, növekedtünk, kaptunk táplálékot Istentől, ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Nagyon hálásak vagyunk az itthoni gyülekezetünkért, ami hát baptistának mondja magát, de én ugyanúgy nagyon hálás vagyok minden gyülekezetért, közösségért, ahol az Istennek az igéje szól. Ahol az emberek oda szentelik az életüket Jézusnak, és kell, hogy ez az érettség benne legyen az életünkben. Na és hát visszatérve erre a történetre, amikor Jézus ilyen mélyebb dolgokról akarja őket tanítani, akkor ők nem értik. Azért, mert lelkileg még kiskorúak. És amikor Kapernaumba érkeznek, én el tudom képzelni ezt a jelenetet, hogy mennek ott Galileán keresztül, Jézus próbálja őket mélyebb dolgokra tanítani, ők hümmögnek, bólogatnak, nem értenek semmit az egészből. Talán még egy kis ijegység is társ, hogy Jézus hogy beszélhet ilyenekről. Péter egyszer félre is vonja, és mondja, hogy nem eshetik ez meg te veled, Uram. És akkor Jézus megfeddi. Jézus félre vonja, és azt mondja, hogy nem is félre vonja, a tanítványok előtt. Megfeddi, és azt mondja neki, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az Istennek a dolgaira, hanem az emberi dolgokra gondolsz. Jézus mindig szembeállította a testi gondolkodásmódot, a lelki, a szellemi gondolkodásmóddal, és Jézus mindig csak egy vonalon mozgott. És az ő tanítása is mindig egy vonalon mozogtak, és hát ezért nem értették nagyon gyakran a tanítványok. Nem eshetik meg ezt te veled. És aztán Péter visszafordult, és ugyanúgy vitázott a többi tanítványjal együtt. Nem tudom, hogy hogyan került elő ez a téma, de valószínűleg elég sokáig ezen beszélgethettek, hangoskodhattak, vitázhattak, mert amikor végül megérkeznek, és lepakolnak, akkor Jézus oda megy hozzájuk. És megkérdezi tőlük, hogy miről vitatkoztatok ti útközben. Amikor egy hívő testi módon gondolkodik, arra Jézus mindig rákérdez. Amikor Isten mindig szól az életünkbe, hogyha úgy érezzük, hogy valami nincsen rendben. A testi gondolkodás az nem egy olyan, amit Isten el tud fogadni, és ő mindig rá fog kérdezni. És itt a tanítványoknál Jézus rákérdezett, mert addig nem megy tovább. Az életünkben is vannak dolgok, amikben nem tud Jézus tovább menni, amíg azt nem rendezte le velünk. És ránk pirít. És a kérdésben úgy olyan feszengés volt a kérdés, tehát amikor a tanítványok hallgatták ezt a kérdést, akkor feszengtek. Azok az érvek, azok a meggyőző vita érvek, amik addig olyan természetesnek tűntek, amíg Jézus nem volt ott velük, azok hirtelen olyan nevetségesekké válnak. Olyan nagyon, nagyon felszínessé válnak, olyan nagyon, nagyon közömbösekké válnak. És Jézus rájuk kérdez, miről vitatkoztatok útközben? És a válasz, nagy csend. És vannak ilyen dolgok, hogy sokszor elszalad velünk a ló. Sokszor belefutunk a világnak a gondolkodásába. Sokszor belemegyünk olyan dolgokba, amikben Jézus egyszerűen nem jön már velünk. És akkor egy kicsit eltávolodunk tőle. És aztán, amikor újra találkozunk Jézussal, akkor ő rákérdez. Miről vitáztál? Miért csináltad ezt? Nem ledorongol bennünket, és igazából itt van az, ami Jézust mesterré teszi. És itt van az, ami a tanítványokat tanítványá teszi, hogy Jézus odahívja őket, maga köré gyűjti a tanítványait, és azt mondja nekik, hogy figyeljetek, én akarlak benneteket tanítani egy kicsit. És akkor tanította őket. Ez tesz bennünket tanítványokká, hogy Jézus tud szólni hozzánk. Ahogy az elején mondtam, hogy kiigazíthatóak vagyunk. Hogy amikor valami nagyon butaságot teszünk, akkor Jézus tud szólni hozzánk. Akkor Jézus meg tudja változtatni a testi gondolatokat, és ad helyette lelki, szellemi gondolatokat. Miért? Azért, hogy az örömünk ne vesszen el. Mert amikor vitázunk, amikor mindenféle más fontossá válik, akkor első, amit elvesztünk, az az Úrban való örömünk. Nem tudom, hogyha ti ugyanabból a fából vagytok faragva, mint én, akkor ezt ti is már biztos tapasztaltátok, hogy mihelyt leveszem a tekintetem egy Jézusról, és belemegyek partalan vitatkozásokba, ki a nagyobb, meg ilyen dolgokba, akkor, vagy politizálgatásokba, akkor az első, amit elveszítek, az az öröm. A Jézusban való egyszerű, tiszta öröm. És a tanítványok is valószínűleg ezt vesztették el a leginkább, és rohantak Jézushoz, ugyan vissza akarjuk ezt nyerni. Vissza akarjuk ezt kapni. Volt egy apostoli gyűlés az apostolok cselekedeteinek a könyvében, ha jól tudom, akkor valahol a 15. fejezet felé. Nem olvasnám el, egyszerűen csak elmondom a történetet. Hát a körülmetélkedés miatt, meg a mózesi törvények megtartása miatt nagy vita keletkezett az első keresztények között. És mindenki mondta a magáét. És azt mondja az ige, hogy nagy vitatkozás kezdődött. Pálék próbáltak érvelni a kegyelemből való üdvösség mellett, és amihez nem kell semmit társítani. És aztán voltak olyan emberek, főleg a farizeusokból lett hívők, vagy a papokból lett hívők, akik meg azért próbáltak még ragaszkodni ehhez a zsidó identitáshoz. És a lényeg az lett, hogy levették a tekintetüket Jézus Krisztusról, és összevesztek. Az első hívők, akikre annyira felnézünk, meg olyan példa az ő életük előttünk. És amikor nagy vita volt, akkor felállt Péter, és azt mondja, hogy hát kedves testvéreim, emlékezzetek meg Jézus Krisztusról, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazolásunkért, és hogy az ő benne való hit volt az, ami nekünk örök életet adott, és üdvösséget adott. És ne vitázzatok. Na akkor azt mondja az ige, hogy akkor nagy csend lett. És akkor már tudták hallgatni Pálnak, meg talán akkor már Silással volt, vagy Barnabásnak a beszámolóját a missziós utakról, hogy Isten a pogányok között milyen hatalmas munkákat végzett. Ez számomra egy nagyon érdekes kép. Amikor mindig vita abból van hívők között, amikor levesszük a tekintetünket Jézus Krisztusról. És akkor nagy viták szoktak lenni keresztények között. És akkor áll helyre a dolog, amikor újra visszanézünk Jézusra. És az utolsó igevers, amit szeretnék mondani nektek, az a zsidó levélben van megírva, a 12. fejezet, talán második verse, hogy nézvén Jézusra, a hitnek a fejedelmére és bevégzőjére. A megoldás, amikor ilyen vitáink vannak, a megoldás, amikor úgy érezzük, hogy a testiesség, vagy a testi gondolkodásmód teljesen leuralja az életünket, az, hogy visszanézünk, újra felnézünk Jézus Krisztusra. És akkor visszajön az örömünk, visszajön a békességünk, és újra azok vagyunk, akik úgy normál esetben vagyunk, Jézus Krisztusnak a bizonyságtevői. Olyan emberek, akik egy úton vannak, mennek a bűnnek a világából, a megtérésen keresztül, az Istennek az országába, és ez alatt az idő alatt átformálódik az életünk. És én ezt szeretném hagyni nektek így ennek a prédikációnak a végén, hogy merjük felvállalni azt, hogy mi olyan emberek vagyunk, akiket Isten formál, méghozzá az ő fiának a képmására. És ha így teszünk, akkor az örömünk megmarad. És Isten jó tanúságtevői leszünk ezen a földön. Amen.